perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász ajándékcsomagot és agregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Karitász ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetői nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprom Bank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon. Ezért egy fenntartató béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnökség az X közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez tiltamás ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák azt maguk körül. Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesajai László képmeditációja.
A pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák maguk körül. A Szent Atya a szerdai általános audiencián lezárta 17 részes katekézis sorozatát, amelyet a Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról tartott. Utolsó elmélkedésében a reményről szólt, mely a legszebb ajándék, amit az Egyház adhat az emberiségnek, különösen a nehéz pillanatokban. A legfőbb evangelizálási eszközünk a szeretet, és ez mindenki előtt nyitva áll. A lélek és a jegyes. A Szentlélek vezeti Isten népét a találkozásra Jézussal, a mi reménységünkkel. Ez a cím a Biblia egyik utolsó szakaszára utal, a Jelenések könyvéből, mely így szól: a lélek és a mennyasszony így szól: jöjj!
Lo spirito e la sposa dicono vieni.
Kinek szól ez a hívás? A feltámadt Krisztusnak. Az első keresztények arámi nyelven így fohászkodtak: Maranatha, vagyis jöjj el, Uram! A korábbi időkben ennek a fohásznak ma úgy mondanánk eszkatológikus háttere volt. Az Úr dicsőséges visszatérésének égő várakozása volt ugyanis. Ez a kiáltás és várakozás soha nem hunyt ki az egyházban. Ma is a Szent Misében rögtön az átváltoztatás után Krisztus halálát és feltámadását hirdetjük, amíg el nem jön. Az egyház várja az Úr eljövetelét.
La Chiesa è in attesa della venuta del Signore.
De nem csak Krisztus végső eljövetelét várjuk, hanem az ő folyamatos eljövetelét is az egyház jelenlegi és zarándokoló helyzetében. Erre az eljövetelre gondol elsősorban az egyház, amikor a Szentlélekkel áthatva azt kiáltja Jézusnak: jöjj el! Egy jelentőségteljes változás, jobban mondva fejlődés jött létre a jöjj, jöjj el, Uram kiáltás kapcsán. Nem csak Krisztushoz szokás így fordulni, hanem magához a Szentlélekhez is. Aki kiált, most az lesz, akihez kiáltunk: jöjj! Ezzel a fohásszal kezdődik szinte minden himnusz és imádság az egyházban, amelyet a Szentlélekhez intézünk. Jöjj, teremtő lélek, veni kreátor, és jöjj, Szentlélek, veni sancte spiritus, mondjuk pünköstkor, de így van sok más imában is. A pápa kiemelte: helyes, hogy így van, mert a feltámadás után a Szentlélek lett Krisztus valódi alter egója. Ő az, aki jelenvalóvá és működővé teszi Krisztust az egyházban. Ő adja hírül az eljövendő dolgokat, ő ébreszt bennünk vágyat és várakozást irántuk. Ezért elválaszthatatlan egymástól Krisztus és a lélek, az üdvösség szempontjából is.
Ecco perché Cristo e lo Spirito sono inseparabili, anche nell'economia della salvezza.
A Szentlélek mindig a keresztény remény forrása. Szent Pál hagyta ránk ezeket az értékes szavakat. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ha az egyház egy hajó, akkor a Szentlélek a vitorla, mely hajtja és előre viszi a történelem tengerén, ma épp úgy, mint a múltban. A remény nem üres szó vagy puszta vágy a részünkről, hogy a dolgok a lehető legjobban menjenek. A keresztény ember nem elégedhet meg azzal, hogy remél. Neki sugároznia, elhintenie kell maga körül a reményt. Ez a legszebb ajándék, amit az egyház adhat az egész emberiségnek, főleg olyan pillanatokban, amikor úgy tűnik, hogy mindenütt bevonják a vitorlákat. Péter apostol így buzdította az első keresztényeket: Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben, Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Majd hozzátette, de ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek. Mindezt azért, mert nem annyira az érveink ereje fogja meggyőzni az embereket, mint a szeretet, melyet bele tudunk tenni.
Quanto l'amore che in essi sapranno mettere.
Ez az evangelizálás első és leghatékonyabb formája, mely mindenki előtt nyitva áll. Kedves testvérek, a lélek segítsen minket mindig, hogy bővelkedjünk a reményben a Szentlélek erejével, fohászkodott végül a Szentlélekről szóló katekézis sorozatának utolsó elmélkedésében a pápa.
Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesagyai László képmeditációja. Nagy és pozitív visszhangot váltott ki a világ közvéleményében Ferenc pápa múlt vasárnapi váraton látogatása Marc Chagall világhírű képe előtt, hazatérőben a spanyol téren a szeplőtelen fogantatán szobra előtt mondott imája után. Korábban már többször is nyilatkozott róla, hogy mennyire megérinti e fájdalmas kép békés üzenete. A fehér feszület festmény megértéséhez nagy segítség a festő származásának és az alkotása okának az ismerete. Marc Chagall eredeti nevén Moïse Zakharovics Chagallov, másként Moïse Chagall, későbbi francia átiratában Chagall, az orosz birodalom területén fekvő Vityebskben, a mai Fehér Oroszország területén született 1887-ben zsidó származású, 9 gyermekes orosz nagycsaládban. A 66 ezer lakosú Vityebsk lakosainak fele a jiddis nyelvet beszélő zsidó közösség, amelynek lelkiségét a jámbor és mélyen vallásos haszidizmus hatotta át. A nyitott szellemű Vityebsk városában együtt éltek orosz ortodox keresztények és hívő zsidók. Ebben a színes és fogékony világban nő fel Chagall, számára tehát a megélt élet szintjén eleve adottság a békés együttlét, noha a politika világában mindig, évszázadok óta, számolnia kellett a zsidókat diszkrimináló rendeletekkel. 19 éves korában kezdi elmélyíteni eleve adott festői képességeit, először helyben, aztán Szentpétervárott, Moszkvában, Párizsban és Berlinben. Megismeri a francia impressionizmusból kilépő avantgárd irányzatokat, de mély gyökereinek és kivételes képességeinek köszönhetően hamar rátalál saját stílusára, arra tipikussá Chagallira, amelynek a legfontosabb eleme és egyúttal értelmezési háttere valójában saját gyerekkora, benne a közössége zsidó hitével és annak gazdag folklóriával. Chagall Jákob típusú álmodó lélek, sejti, hogy a tényszerű, sokszor mesés valóság mögött egy másik világ rejlik, pontosabban kettő világ is, az egyik durva és brutális erőszak, de a másik még ennél is erősebb, noha szelíd világ, ami Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyák Istenbe kapaszkodásából fakad. Ám ennek a meglátásához szállni, röpülni kell, mint az angyalok. Ehhez a világ házait a feje tetejére kell állítani, hiszen ebben a világban a hegedűs a háztetőn játszik, a nászpár a levegőben táncol. Mélységes humanizmus, mondja róla a kritika, és teszem hozzá, mélységes hit. Enélkül Chagall nem is tudta volna túlélni a 20. század bolsevik és náci borzalmait, ahogy mondják róla, az európai modernizmus első generációjának utolsó túlélője volt ő. Valóban, hiszen 1987-ben, majd 98 éves korában hal meg a levenduladombos szelíd provanci Saint-Paul-de-Vence-ban, ahol sírjára az odazarándoklók egy-egy kavicsot helyeznek el. Az 1917-es bolsevik forradalmat követő oroszországi nehéz időkben, amikor éppen Moszkva közelében dolgozik, 1923-ban Párizsba távozik, és ott a modern művészetek hazájában éri a döbbenetes hír a kristály éjszakáról. 1938. november 9-én éjszaka az egész birodalmi Németországra kiterjedő pogromot indítottak a nácik a zsidók ellen. mintegy 500 zsinagógát felgyújtottak, 7500 zsidó üzletet feltörtek és kifosztottak, a kirakat üvegek szerte hulló kristály darabjai adták később a szörnyű éjszaka nevét. Sok ezer zsidót elhurcoltak otthonaikból, közülük több százat meglincseltek. Chagall francia földön veszi a hírt. Nem sok ideje marad, ezért gyorsan fel és visszaszáll gyermekkori Vitebszkijébe, és a konkrét helyi valóságtól elszakítva, immár égen földön egyetemesen festi meg a borzalmat. Csak csodán és mélységesen tisztelni tudom a mestert, ahogy hangot adott a visszafojtott néma sikolyának, amely mégis verőtrázóan végigzúdult egész Európán. Exaltatio passionis, mondom deágul, a szenvedés felmagasztalása ez a kép, amely nem annyira a barbárság drámájára, a gonoszok gonoszságára figyel, hanem arra a féltő szeretetre, amely kovász Ábrahám gyermekei között. Tudja, hogy az orosz ikonok Máriája, köztük a vladimíri istenanya is énekli. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Ezen utódok egyike az a názáreti Jézus, akiről ő maga vallja. Soha nem értették meg, ki is ez a Jézus valójában. Ő az egyik legszeretetteljesebb rabbink, aki mindig segített a rászorulókon és az üldözötteken, de aztán túl sok uralkodó jelvényt aggattak rá. Szigorú prédikátornak tartották. Számomra ő minden idők zsidó emberének ős típus vértanúja. Megfesti a zsidó nép szenvedés története közepére a vértanú zsidó rabbit, a názáreti Jézust, akiben minden zsidó szenved, és aki minden zsidó szenvedését átéli. Formailag a képe olyan, mint egy középkori keresztény krucifixió, Krisztus megfeszítése jelenet. Talán a sirató Mária anya és a szeretett tanítvány hiányzik, de őket a pogrom sújtotta németország zsidók Vitebszk formájú kálváriája helyettesíti. A képre tekintve az első benyomást a fehér szín kelti, mert fehér a táj, fehér a messiás keresztje, és széles fehér fénysugár zúvog alá fentről. Nem véletlen nevezték a képet fehér keresztefeszítésnek, fehér feszületnek. Mit akar mondani ez a fehérség, a legnagyobb sötét dráma közepete? Én csak közelítem a választ a magam véleményével. Először is ez a gyermekkori hófötte Vitebszk, amely messze északon fekszik, telente sima hótakaróival. Aztán ez a fehérség az ortodox orosz ikonok alapozó lefkasz rétege, amely a görög leukosz fehér szóból ered. A lefkasz az ikontábla végső alapozását adó fehér réteg, amit festés előtt lecsiszolnak, majd arra festenek. Gyönyörű, meleg, csontfehér szín. Ez a fehérség alulról is belülről tűnik fel, és mintegy áttűnik a valóságon. Egyedül Isten a jó, mondja a gazdag ifjúnak az a názáreti zsidó rabbi, és a teremtés pogromáztatta szövetén áttűnik az a jóság, amit a kreátor meglátott benne és rajta, így szólván, és látá Isten, hogy jó. Chagall számára Jézus noha nem a megígért messiás, de a legszeretettebb rabbi, aki minden szenvedő zsidó ember ős típusa. Nevét nem csak megjelöli a szokásos Inri, latin rövidítéssel, hanem héberül is felírja, a názáreti Jézus, a zsidó királya. Szent fény, glória fonja körbe a fejét, amely a halálba szendörő Krisztusnak az ikonográfiából jól ismert vonásait hordozza. Nagypinteki a jelenet, csak itt éppen a sötétség órája világosra változik, mint a valamiképp a húsvét hajnali fénye csillanna meg rajta. Chagall nem koronázza tövis koszorulva Jézust, amely még nagyobb drámai erővel ruházná fel a szenvedését, hanem fejére a tallítot helyezi, a zsidó férfiak imakendőjét, amelyet imádság során húznak a fejükre és a vállukra. Ennek is mély áthallása van. Jézus az evangéliumok tanúsága szerint Zsoltárt imádkozva halt meg. Bizonyára, Koránnak szokását követve ő is használta a tallit imakendőt, ami önmagában is már egy utalás. Utalás az Isten jelenlétére, amely egészen különleges módon nyilvánult meg népének pusztai vándorlása során. Isten felhő formájában ereszkedett le a találkozás sátrára, és befötte azt, jelezvén, itt vagyok, veletek vagyunk. Nekünk most advent időszakában nagyon is sokat mondó mindez, mert idézi a Miriam Máriához küldött Gábriel angyal szavát. A Szentlélek száll tereád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. A megváltás egészen nem, de maga egy ilyen beborítás, kezdve Ábel kiontott vérétől egészen a kristály éjszakáig. Ábel kiontott vére felkiált a vér gazdájához, az Istenhez, aki hallja ezt a kiáltást. Jézus a vértanú zsidó vérét is ontják, de ő nem kiált, ahogy Izajás proféta jövendőlte róla, amit Sagal gyermekkorában, a zsinagóga melletti iskolában héberül tanult meg. Nézzétek a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Nem kiált majd, és nem emeli föl a hangját. Ez a szelítség az a fehér hótakaró, amely befüdi és megváltja a világot. A hármas osztatú ortodox feszületek lábtartóján áll az üdvözítő, előtte pedig a földön a menóra, a hét ágú gyertyatartó lámpás, amely az égő csipkeboklot idézi, benne pedig a megnyilatkozó Istennel. Én vagyok, aki vagyok. Lehetetlen nem fölismerni, hogy a lámpáson át maga Isten virraszt, saját népe leghűségesebb tanújának halála fölött. A keresztnek, a fehér feszületnek egy fehér rétre támaszkodik. Nem a sírbatétel, a depozíció segédeszköze ez, hanem Jákob ősatya létrája ez, amelyet álmából látott, hogy Isten angyalai föls alá járjanak rajta. Maga hűséges rabbi is szól róla az éjjel kíváncsi Nikodémusnak, de nála ez már az újjászületés ígéretéhez társul. Ezt a központi fehér feszületet, és ez fontos, az egész jelenet jobb oldaláról föntről egy fehérnél is fehérebb fénypászta világítja meg. Eszkatológikus látomás ez, amiről Izaiás álmodott. Ez a fölmenetel történik majd a végső idők világosságában. Rajta menjünk fel az Úr hegyére. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. A kép közepén álló nyugvópont körül forog a zsidók drámája, amit kisebb-nagyobb jelenetek mutatnak föl. A megfeszített feje fölött három próféta és egy próféta asszony próbál közvetíteni az alandúló gonoszság és a magasságbeli közt. Balról, vörös zászlókat hordozva, bolsevik ateista rohamoztak tör egy zsidó falura, láng csap fel a házakból, egyikét már a náci horog keresztel is megjelölték. Az ős káoszt a feje tetejére fordult ház jelzi, míg a házakból menekülők egy hajóba szállnak. Ez lesz Sagan sorsa is, 1939-ben a náci megszállás elő menekülve még Franciaországot is el kell hagynia. A keresztől jobbra fönn a mózesi kőtáblák és a Dávid csillag jelölte zsinagógából sárgás rőt lángok törnek az égbe, míg előtte egy férfi kétségbeesetten próbálja menteni a tűz elől a liturgikus kegytárgyakat. A kép balján alul egy zöldkabátos szakállas férfi viszi a Tóra szent írás tekercseit, testével óvva a zsinagóga tüzétől, még a jobb oldalon egy zöldruhás ember menekül septiben hátán egy nagy zsákkal. Köztük alul, a menóra mellett, számomra a legdrámaibb alak, egy anya szorítja arcához kicsin gyermekét, szinte már hallom Rákel panaszos sírását. Sagal fehér feszülete máig érvényes prófétai szó, de nem csak félrevert harangszó, hanem bátorítás is, hogy a legnagyobb, tegnapi és mai borzalmak közepete is, itt van, velünk van az Isten. A hívő ember ebbe kapaszkodik, és erőt kér hozzá, hogy merjen hinni a nagy ígéretnek. Ne félj, én veled vagyok. Ne félj, mert én megváltottalak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjaival a szeretett nyelvekről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretettel mutatom be a mai beszélgető partnereimet, akik a 10. B osztály lányai mellett kiegészülnek a 9. F osztály lelkes fiataljaival. Név szerint pedig
Király Viki,
Hajdu Bálint,
Király Eszter,
Kása Lili,
Helli Kiara
és Farkas Lili.
Örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést, ami a mai alkalommal a szeretetről fog szólni, a szeretet himnuszról, a szeretetnek a kifejezéséről és az öt szeretet nyelvről, amiket az hittanórán már megismertetek és beszélgettünk róla. De először is az lenne az első kérdésem, hogy mikor érzitek leginkább, hogy szeretnek benneteket? Eszti?
Hát ez egy jó kérdés. Hát leginkább, amikor a családommal vagyok együtt, és úgy látom, hogy mondjuk elérek valamit, és büszkék rám, vagy amikor a barátaimmal töltök el időt, mondjuk a városba, vagy együtt vagyunk.
Tiara?
Igazából, hogyha több időt tudok együtt tölteni, úgymond a családommal és a barátaimmal, akkor érzem úgy igazán, hogy szeretnek az emberek, meg hát úgy törődünk egymással.
Bálint?
Amikor komolyabb dolgokról is le tudok velük ülni, beszélgetni, akár életről, akár bármi, ami nekem vagy nekik fontos, és amikor érzem, hogy ő is nagyon megbízik bennem, és én is nagyon megbízok benne.
Viti?
Hát én is, mikor például együtt vagyok a barátaimmal, és így elszalad az idő, vagy hogyha valaki megoszt velem olyan dolgokat, ami fontos számára, tehát megbízik bennem.
Lili?
Hú, hát igazából majdnem mindent kiveséztek már előttem, mivel nekem van egy olyan szeretett nyelvem, hogy mindegy, csak hozzáérjek az adott illetőhez. Tehát amikor például megöleltek valakit, én olyankor nagyon szeretem éreztetni, mondjuk egy ilyen lélekkiszorító öleléssel, hogy én szeretem az adott illetőt, és ezt általában szokták is viszonozni, tehát nálam ez egy ilyen kialakult szokás mindenki részéről, hogy megyek, ölelem.
Kik azok, akik így a leginkább adják számotokra a szeretetet?
A család és a barátok.
A család és a barátok, ugye ez a két nagyobb kör van, akiktől így az ember, akiknek így leginkább ad a szeretetéből az ember, és leginkább kap. Ugye ez is egy fontos. Lili?
Hát kéne hagyjuk itt. Jó, mondjuk az lehet a családba beletartozik, de az állatok, ázi állatok, bármi nem ilyen dolog.
Ők már a családtagok.
Azért mondom, hogy lehet hozzátartozik, de kiemelném külön.
Minden embernek van egy szeretett tankja, amit fontos, hogy időnként feltöltsünk, csak hogy nem mindegy, hogy hogyan kapjuk a szeretetet, és hogy az egyáltalán tölte bennünket. És ezért is fontosak ezek az úgynevezett szeretett nyelvek. Ismeritek ezeket a szeretett nyelveket?
Azt már tudjuk, hogy ott van belőle.
Igen.
Csak hogy mi az az
öt? Igen, ez tulajdonképpen az öt szeretett nyelvet. Gary Chapman alkotta meg ezt az úgynevezett fogalmat, ő egy párizsi terapeuta, és amerikai író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó, és nem mellesleg lelkész, tehát a valláshoz is igen sok köze van, és már 1992 óta ismerik az emberek ezeket a szeretett nyelveket, de úgy igazán kihangsúlyozva az elmúlt években lett. Ugye nagyon sok könyvet írt az öt szeretett nyelv egymásra hangolva, párkapcsolatban, Istenre hangolva, hogy hogyan tudunk úgy imádkozni, hogy érezzük mi is a szeretetet, hogyan tudjuk ezt rávetítve is alkalmazni, de akár kamaszokra, rátok, de gyerekekre hangolva is megírták ezt a szeretett nyelvet, ugye kifejezetten az életkori szakaszok sajátosságainak a figyelembevételével. És hát ugye maga a szeretett nyelv az a mód, ahogy egy ember kifejezi és megéli a szeretetet. Melyek ezek a szeretett nyelvek? Mi ez az öt szeretett nyelv? Tiara?
Elismerő szavak.
Igen.
Minőségi idő. Ajándékozás.
Igen.
A testi érintés és a szívességek.
Gary Chapman mondja azt, hogy a szeretet nyelve egyetemes, ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárását beszéljük. Ja, nem mindenki érzi magát ugyanattól szeretve. Van, aki például abszolút nem érzi a másik szeretetét, ha megölelik, sőt, kifejezetten viszonyog tőle. Van, akinek fontos az, hogy időt töltsenek vele. Van, aki nagyon szeret egyedül lenni. Van, aki akkor érzi magát szeretve, hogyha valaki meglepi őt a kedvenc csokiával, vagy megfőzi neki a kedvenc ételét, vagy kölcsön adja a házi feladatát, ugye a szívességeknek a szeretet nyelve. Van-e olyan tapasztalatotok, amikor valaki nagyon ki akarta felétek mutatni a szeretetét, de egyszerűen nem éreztétek ezt a szeretetet, mert nem jól használta a szeretet nyelvet. Tiara?
Velem volt olyan, hogy én kaptam ez a nagy merci csokit, hogy ugye, hát nyilván jól esik, hogy kaptam, és hogy gondolt rám, de mégsem az a legfontosabb, hogy én nekem vegyen több ajándékot, meg hiába apróság, de akkor sem az a fontos, hanem hogy odajön, és akkor így megölel, vagy bármi ilyesmi, és nem úgy ilyen tárgyi ajándék, úgymond.
Eszti?
Igen, már velem is volt ilyen, hát ugyanez, hogy nekem is hozott, mondjuk csokit hoztak nekem, de úgy nem éreztem, hogy úgy mégis úgy szeretne, pedig tudtam, hogy amúgy szeret, de úgy nem éreztem igazából, hogy ezt.
Hát nem a te szeretet nyelveden beszélt tulajdonképpen. Igen. Bálint?
Nekem is volt hasonló érzés, amikor egy régebbi barátommal hosszabb ideig próbált velem beszélgetni, de érdekes módon nála annyira nem éreztem ezt az együtt töltött időnél a szeretet nyelvet, mint másokkal. És hiába beszélgettem, vagy két órán keresztül vele, annyira nem éreztem a szeretetet tőle.
Igen, tehát ő sem azt a szeretet nyelvet használta, ami a te szeretet nyelvet. Lili?
Rózsákkal is meg lehet venni, ha valaki meg akar, de csak egy embertől fogom úgyis elfogadni. Amúgy nem volt. Olyan inkább volt, hogy nekem akar szívességet tenni azért, mert, és akkor utána jött az a rész, ami amúgy nem is tartozik az egészhez, de azzal a résszel én neki segítsek, miközben én nem akarok segíteni, meg nem kell a szívessége. Bocsánat.
Tehát ő azzal akart szeretni téged, hogy szívességet tesz neked, de neked arra nem volt szükséged arra a szívességre. Lili?
Személyes tapasztalat ilyen pillanatban nem jut eszembe, viszont olyat tudok mondani, ami nem velem, egy ismerőssel történt, neveket nem fogok mondani, de ott volt az, hogy a másik illető tömérdek mennyiségű ajándékkal, akár milyen árfolyamban, ármennyiségben elhalmozta, és egyszerűen nem értette meg, hogy nem lehet egy barátságot megvenni.
De és neki ezzel az volt a célja.
Ismerés.
Tehát, hogy hiába próbálta ezzel azt éreztetni, hogy ő törődök a másikkal, ezt a másik nem érezte, mert neki nem ez a szeretet nyelv, hogy elhalmozzák őt ajándékokkal, vagy drága cuccokkal, hanem sokkal inkább neki is ez a leül vele beszélgetni, hagyja, hogy elmondja, mik a problémái, stb.
Viti?
Hát, ilyen példát én sem tudok mondani, inkább olyan jut eszembe, hogy én nem tudom kifejezni a szeretetem, például tesóm felé, mivel ő nem nagyon szereti, hogyha megölelem, vagy hát igen, felé nagyon nehéz ezt kimutatni, pedig egyébként nagyon szeretem, csak egyszerűen ő olyan személy, hogy nehéz.
Hát még nem találtad meg azt az utat, hogy hogyan tudod neki kimutatni, és mitől érzi ő magát szeretve.
Mi ez a szeretet? Mit akar, mit csinál? Honnan jön, hova megy? Mi az, hogy lehajolt, gyengéden felemelt? Megadva mindent, mit ember nem érdemelt? Mi az, hogy ismer és teljesen elfogad? jöhetek hozzá, hisz ismeri sorsomat. Látja, ha sírok, és látja, ha nevetek. Felemel újra, ha százszor is elesek. Az ember, ha védkezik, bűnéért meglakol, de ha olyan is a lelke, mint egy lyukas reklámszatyor, akkor is ott van ez az elsodró szeretet. Megállít folyókat, elmozdít hegyeket. Ő az, akiről írtak hajdan a proféták. Ő az első és utolsó ország. Ez a szeretet, mi ez a szeretet, mit akar, mit csinál, honnan jön, hova megy, mi az, hogy lehajolt, gyengéden felemelt, megadva mindent, mit ember nem érdemelt, mi az, hogy ismer és teljesen elfogad, jöhetek hozzá, hisz ismeri sorsomat, látja, ha sírok, és látja, ha nevetek, felemel újra, ha százszor is elesek. Akiről írtak hajdan a proféták. Ő az első és utolsó országa örökké áll. Karácsony éjjelén megnyílt a menny nekünk, angyalok hirdették, itt van Isten velünk. Nincs neki eleje, vége sem lesz sosem, fel nem foghatja őt emberi értelem. Isten velünk, nincs neki eleje, vége sem lesz sosem, fel nem foghatja őt emberi értelem.
Szeretném nektek bemutatni ezt az öt szeretet nyelvet, és utána kíváncsi vagyok, hogy melyiket éreztétek így saját magatokénak, hogy melyik az, ami hozzátok leginkább közelebb áll. Ugye van az első, az elismerő szavak, ami azzal mutatja ki az ember a szeretetét, hogy mondjuk megdicséri a másikat, verbális megerősítést nyújtanak. Ez vonatkozhat az illetőnek a személyiségére, külsejére, valamelyik cselekedetére, például kedves tőled, hogy lemostad a kocsit, igazán szép lett. Tehát, hogy elismertem azt, hogy ő, vagy köszönöm, hogy segítettél nekem bepótolni az órai munkát. Vagy nagyon jól áll neked ez a ruha. Ugye ezek az elismerő szavak. Aztán van a minőségi idő, hogy osztatlan figyelmünkkel tiszteljük meg a másikat. Tehát nem az van, hogy amikor hozzám beszél, akkor nyomkodom a telefont. vagy tök mással foglalkozok, például mosogatok közben, vagy főzök közben, vagy olvasok közben, vagy leckét írok, mert bár szokták mondani, hogy a nők nem csak egyfelé képesek figyelni, de ez mégis, hogyha valakinek a minőségi idő a szeretett nyelvű, akkor arra vágyik, hogy csak rá figyeljenek akkor. És ugye ez nem önzőség, hanem egyszerűen ő attól érzi magát szeretve. Aztán van az ajándékozás, ez volt, amit itt leginkább kiemeltetek, hogy nem a ti szeretett nyelvetek, mert nem éreztétek magatokat szeretve, de amikor így megajándékoznak bennünket. De például egy könyv, egy képeslap, egy virág van, aki ettől érzi magát úgy igazán szeretve. Vagy mondjuk akár egy bizalmi kapcsolatban meg is lehet kérdezni azt, hogy mire vágysz, hogy mit szeretnél, hogy szeretve érezd magad. Aztán jönnek a szívességek, akinek ez a szeretett nyelve, annak a tettei többet mondanak a szavainál. Például egy ilyen ember számára az, hogyha lemossák a kocsit helyette, vagy elviszik a táskáját az egyik teremből a másik terembe, vagy felhozzák nekem a kulcsot, amikor lent hagyom az osztályteremhez. Tehát, hogy ilyen módon fejezik ki a szeretetüket, és ezáltal ő nagyon szeretve érzi magát. De például el is lehet mondani, hogy mi az a segítség, amire vágyik az ember. És hát az utolsó, amiről még nem volt szó, az a testi érintés, például egy nagy ölelés. Tehát van, akinek egy nagyon hosszú ölelés, az nagyon sokat jelent. Egy baráti ölelés, egy baráti hátveregetés, az többet mond minden szónál, ugye többet mond a szívességeknél. Na, ezeket megismerve, melyiket érzitek leginkább magatokénak?
Kira? Az ölelést.
Az ölelést, a testi érintést?
Igen. Azzal úgy, nem tudom, én is szeretem megölelni az embereket és feldobni a napjukat, meg az is jól esik, hogyha ők jönnek oda megölelni, vagy így viszonozzák, és akkor az úgy mindennél többet jelent.
De ezzel ugye vigyázni kell, mert van, aki már nagyon viszonyog tőle.
Igen.
Tehát nagyon kellemetlen lehet számára.
Meg hát nyilván azok is jók, hogyha ilyen dicsérő szavakat kap az ember. Főleg olyan embertől, aki úgymond nagyon sokat számít neki.
Eszti?
Hát szerintem nekem leginkább a minőségi idő. Mert például amikor beszélek valakivel, és mondjuk telefonozik közben, tehát én azt nagyon nem szeretem. Tehát én jobban szeretem azt, hogy akkor csak tényleg akkor együtt beszélgetünk, és nem foglalkozunk mással. Hát a dicsérő szavak, aki fontos nekem, szerintem az is nagyon fontos, és szerintem ennyi. Igazán.
Bálint?
Szerintem nekem egy ilyen nagyon érdekes keveredés a testi érintés és a minőségidő között. Jobban szeretek minőségidőt eldönteni a barátaimmal, és a testi érintés az egy nagy ölelés nekem sokkal jobban esik például a nagyszüleimtől, mint egy barátomtól.
De többen vannak, akiknek van egy elsődleges, meg egy másodlagos szeretett nyelve. Tehát itt is volt, Tiara, azt hiszem te említetted, hogy a szívességek is jól esnek azért, hogy akkor attól is szeretve érzed magad. Viki?
Hát igazából a többiekhez hasonlóan nekem is az egyik a dicsérő szavak, főleg, hogyha olyan ember mondja, aki úgy számít nekem a véleménye. A minőségi idő, meg én is szeretem, hogy például barátnőimmel találkozok reggel, és akkor megölelnek.
Igazából itt az összes fontos, szerintem.
Igen, mindegyik fontos, igen. Csak mindenki másképp érzi ezt.
Mindenben van valami fontos.
Lili?
Na szóval, kategorizáljuk akkor, legyen a legelső a minőségi idő, a második a odafigyelés és a dicsőítő szavak, vagy nem az, hogy dicsérő szavak, és a harmadik pedig legyen az ölelés.
Interneten egyébként található egy teszt, amit hogyha kitöltünk, akkor már tudjuk, hogy mi a mi szeretett nyelvünk, kiadja százalékosan, és rá tudunk ezáltal is segítenek bizonyos kérdések, hogy akár ezt így egymás között is, meg másoknak is meg tudjuk mutatni, hogy figyelj, nekem ez nem ilyen fontos, hanem én jobban szeretném, hogyha időt tölts velem. Tehát egy baráti kapcsolatban, egy családi kapcsolatban ezek belefér, hogyha bizalommal vagyunk a másik felé, és ezt így meg tudjuk beszélni. Térjünk egy kicsit rá az Isten által kapott szeretetre. Mi az, amiben ti leginkább érzitek, hogy Isten által szeretve vagytok? Fogós kérdés, mert nehéz erre így válaszolni, de Én például gyakran embereken keresztül érzem Istennek a szeretetét, hogy mondjuk az életembe sodródnak olyan emberek, így teljesen váratlanul, vagy olyan helyzetek, olyan lehetőségek, amelyekért én éveken keresztül akár imádkoztam, vagy szerettem volna, vágytam rá. És egyszerűen nem volt addig meg rá a lehetőség, és hirtelen jött egy ember, jött egy helyzet, jött egy lehetőség, és ezeken keresztül én például ilyen gyakorlatias vagyok ebben, hogy így szeretem látni a dolgokat, megtapasztalni, és ezáltal én például így érzem Istennek a szeretetét. Lili?
Én de talán azt mondanám, hogy már több adásban is említettem, hogy valahogy mindig megúszok dolgokat, és ez látni nem a legjobb szó rá, de hogy valahogy mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy nekem abból nem lesz nagyon nagy hátrányom. Sikerül komolyabb probléma vagy következmény nélkül átvészelnem.
Tiara? Ezek a váratlan dolgok, amikor mondjuk történik velünk valami jó, és akkor elgondolkodunk rajta, hogy ez ilyen váratlanul jött, de mégis jó volt. Aztán tudjuk, hogy mégis itt van, úgymond velünk Isten, és szeret minket, mert másképp nem történt volna meg.
Én is emlékszem, hogy akkor így veletek egy idős voltam, nekem is annyi ilyen lehetetlen, érthetetlen helyzet volt az életemben, hogy így fogalmam sem volt, hogy mi folyik körülöttem, és miért azok az emberek vannak körülöttem, és miért egyáltalán, mi értelme van bizonyos dolgoknak, és ahogy teltek az évek, tehát van, amire még most se döbbentem rá, de van, amire egy 8-10 évvel később jöttem rá, hogy az, annak mi volt az oka. Eszter?
Én itt azt tudom felmondani, hogy mondjuk van az életemben valami rossz dolog, és ez mondjuk több ideig tart, de aztán meg látom már, hogy kezd javulni a helyzet, és akkor itt látom, hogy amúgy meg igazából a végén jó lesz, szóval nekem ez.
Bálint?
Velem is nagyon hasonló dolgok szoktak történni, mint ami előtt itt már meg volt említve, hogy én is nagyon hirtelen meg tudok úszni dolgokat, hogy például nem készülök fel egy dolgozatra, és 45 perc múlva pedig jön be a tanár, hogy elmarad az óra. Nem úszom meg előbb-utóbb, de kapok még időt a felkészülésre, az még rajta múlik, hogy kihasználom-e.
Szuper. Viki?
Hát nekem például az, mikor így, nem tudom, így elgondolkozok rajta, hogy igazából mennyi jó dolog történt valamelyik nap, vagy hogy mennyi barátom van, vagy jó emberek, akik körülvesznek, vagy például, mikor nagyon összegyűlik így a tanulnivaló, és azon gondolkozok, hogy úristen, ezt hogy fogom megcsinálni, de aztán túl leszek rajta, és sikerült minden, és úgy vagyok vele, hogy igen, ez is sikerült valahogy, és ilyenkor érzem azt, igen.
Isten által kapjuk tulajdonképpen a legtökéletesebb szeretetet, és ez az, amit nekünk is így tovább kell adni a körülöttünk élő embereknek. Én ezekkel a gondolatokkal köszönöm nektek a mai beszélgetést, hogy itt voltatok, hogy részesei voltatok, ennek megosztottátok a gondolataitokat, a tapasztalataitokat, és találkozunk a következő adásban. Addig is mindenkinek nagyon szép hetet, meg napokat kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen! És a lényem. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Minden vágy. íme átadom, a kezedbe rakom. Mert hol Jézus az Úr, csak ott van szabadság. És hol Jézus az Úr, és a
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. Adásunk a 2022. április 27-i műsor ismétlése volt. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Kipling Kim című írásának harmadik részét Kulka János tolmácsolásában hallják. Majd ezután az óra második felében a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után Szószóló című műsorunkat ismételjük meg a hírek után. Ebben beszámolunk arról, hogy az Egri Lokál Patrióta Egylet most is keresi Eger csillagait, ezt követően Zita királyné boldogávatásáról szólunk. Majd Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a híreket követően a Múltunk pillérei történelmi magazinunkban. Egyháztörténelmi sorozatunkat folytatjuk, ebben a második vatikáni zsinat utáni új egyházképről Budapéter teológiai tanár beszél. Hajnali négy óra után zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Bilincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
János bejárta a Jordán egész vidékét, és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, mint Izaiás könyvében olvassuk, a pusztában kiáltónak ez a szava, készítsétek az Úr útját. Olvasom a Lukács evangéliumban. Isten előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap, mégis mindig újra bíztat minket, íme most van az üdvösség napja, most van itt az óra, hogy fölkeljünk az álomból, meg ne keményítsétek ma szíveteket. Így adja megint kegyelmét, hogy belépve az új egyházi évbe, növekedjünk évről évre Krisztusban, még el nem érjük benne a teljességet. A liturgikus esztendő ünneplése hegymászáshoz hasonlít. Két hegyhátat kell megmásznunk, egy előhegységet, a Karácsonyhegyét, és egy főhegységet, Húsvéthegyét. Két alkalommal kell tehát eljutnunk az Istennel való találkozás szent hegyére. Mindkettőnél van emelkedés, ez az előkészületi idő, advent és nagybőjt, és aztán a gerincen vezető magaslati út az egyik csúcstól a másikig, Karácsonytól Vízkeresztig, illetve Húsvéttől Pünkösdig tartó ünnepi idő. S végül a leereszkedés, mely visszavezet a hétköznapi életbe, az évközi vasárnapok sora, Vízkereszt és Pünkösd után. Milyen boldog is az a keresztény ember, aki a liturgikus esztendő ünneplésével végigjárhatja az üdvösség évét. Tiszta örömnek, nagy és bensőséges épülésnek forrását nyitja meg ez neki. Olykor meg kell állnom a zajos napforgatagában, és ilyenkor lezárul a szemem, becsukódik a fülem, oly jól esik egy pillanatra boldognak lenni, nem vagyok egyedül. Itt van velem Istenem, mindennek közepén. Vegyem észre Isten világát, ne csak tanuljam, s tanuljam tovább titkát, hogy észrevegyem. Halljam Isten hangját, ne csak hallgassam, s hallgassak néha, hogy halljam beszédét. Uram, ajándékozz meg csendes órákkal, mert csak a csendben találok magamra. Te sohasem jöttél lármában és hangos feltűnésben. Ha közel vagy hozzám, csend lesz körülöttem. Ha velem vagy, csend honol lelkemben, s így leszek a magamé, mert a csenddel a tiéd vagyok.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb a az enyhítő kútra, hogy juthass.